3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak, mondanám, ha Hatos Pál itt lenne, de a most következő téma megbeszéléséből ő kérte, hogy hadd maradjon ki, mert Tolnai Ottót, akiről tudnélik beszélni fogunk, nem ismer jól. Ennek következtében úgy gondolja, hogy erőltetett lenne a dolog, de Spiró Györgyel talán sikerül majd megbirkóznunk ezzel az életművel, ami idén ért véget sajnálatos módon, 84 éves korában, 2025-ben halt meg Tolnai Ottó, vajdasági író, költő. Hát vajdasági, erre Parászka Borókának, újságíró kollégámnak volt egy mondata, éppen Tolnai Ottó kapcsán. Azt írta, hogy annak a művésze volt, hogyan szabadítsuk meg magunkat a megfosztottság és a korlátozottság helyzetében. Magyarán, hogy ő mindig egy világpolgár volt, dacára annak, hogy igazából a jugoszlávság mélyen megérintette, legalábbis én ennek tudom be, hogy tagja volt ugye a Jugoszláviai Írók Szövetségének, Jugoszláv Írók Szövetségének, sőt, ő volt a szövetség utolsó elnöke. Tehát még elvállalta ezt, és nyilván tudta, hogy itt vége van a dalnak, de valahogy jelzést akart adni, hogy ő úgy érzi, hogy oda tartozik. Egyébként Palicson élte az utóbbi évtizedeit. Jó, te éltél Szerbiában, és gondolom, hogy az átlagnál nagyobb tudásod van a vajdasági magyar irodalomról is, parancsolj.
Véletlen szerencse, hogy 65-ben apám révén kikerültem Belgrádba, és 65-ben indult éppenséggel az Új Szimpózium című folyóirat, amelyiknek a szerkesztői között jelentős emberek voltak, Tolnai Ottó is például, meg Domokos István, meg még jó páron, és személyesen is ismerhettem én ottan újvidéki, meg szabadkai embereket. És aztán a 70-es években is tovább folytattam. Olvastam a Hidat, a Híd című folyóiratot, aminek akkor még a 60-as években Bori Imre volt a főszerkesztője, aztán megismertem Bányai Jánost, aki átvette. Barátom lett Gerold László, aki pár éve halt meg, és igazi barátom. És hát egyszer hónapokat tölthettem Újvidéken Gerold László apjának a házában, amit hát aztán a 70-es évek végén az egész magyar negyeddel együtt letaroltak, és lakó tömbök lettek a helyén. Úgyhogy ismerettem Gion Nándort, aki az Újvidéki Rádiónak volt akkor a fő, még interjút is csináltam. Szóval véletlenül úgy alakult, hogy én végigkövettem a jugoszláviai magyar irodalomnak azt a felszabadultabb korszakát, amikor a vajdasági írók is úgy gondolták, hogy ők egyrészt teljes joggal részt vehetnek a jugoszláv szellemi életben, magyarul írván, hát mindenki tudott szerbül persze, és a szerb-horvát lapok és irodalmi, meg filozófiai folyóratok révén, például a Delo, ami Belgrádban született meg, és évtizedekig működött, a Fórum, ami Zágrában. Ezeket ők ismerték, és ezek a folyóiratok a 60-as évektől kezdve közölték a lényeges nyugat-európai filozófiai és esztétikai alapműveket. Úgyhogy én körülbelül 20 évvel előbb szerb-horvátul jutottam hozzá, Lacanhoz, Derridához, mindenkihez, akik hát tulajdonképpen csak a 80-as évek végén, meg a rendszerváltás után lettek oly mértékben népszerűek Magyarországon. Tehát ők ezt megkapták, és voltak haverjaik a szerb-horvát nyelvű költők között is, és volt köztük néhány vajdasági, de a legfontosabb talán Danilók is, akinek hát a műveit ő szerbül írt, félig magyar volt, félig szerb, az ő műveit le
sokat
is fordították.
Sokat Magyarországon a rendszerváltás
között. Igen, és hát aztán Bitánk jól tudott francia, aki kiköltözött Párizsba, és végül is ott érte a halál. túlságosan fiatalon. És egy tünelményes ember volt. Elég az hozzá, hogy én csodálkozással olvastam mind a Híd, mind az Új Szimpózium, mind a még újabb szimpózium közleményeit, mert hiszen azért Tito halála előtt már voltak gondok, és akkor egy újabb nemzedék vett át az Új Szimpózium szerkesztésékét. Sziveri János, akiről fogok beszélni, meg Dani Magdolna, meg mások. És hát Tito halála után már elkezdődött ennek a jólétnek, meg viszonylagos gondtalanságnak a vége. És hát belementek, ugye Jugoszlávia belement a polgárháborúba, és az Új Szimpózium Veszprémbe költözött, és ott Bozsik Péterék még azt hiszem a mai napig fenntartják, és kitűnő költő, meg mások is nagyon érdekes dolgokat írnak. Tehát én véletlenül ezt ismerem, és annak idején nagyon nagy hatást tett rám a Kormány eltörésben című Domokos István vers, ami egy hosszú monológ egy külföldre kényszerült magyarnak, a jugoszláviai magyarnak a monológia, aki már éppen elveszti a nyelvét, az anyanyelvét. Csak érzékeltetésül szeretnék ebből pár sort felolvasni. Ez 71-ben írta, és 70-es évek végén jelent meg. Én akkor olvastam, és annyira nagy hatással volt rám, másokra is. De rám is, hogy tulajdonképpen a Csirkefej című darabomnak ez a töredékes magyar nyelve, ez az ötlet tulajdonképpen Domokos Istvánnak köszönhető.
Azt hiszem, hogy vége László mondta, hogy tulajdonképpen az jugoszlávia magyar irodalomban egy ilyen forradalom volt az a vers.
Igen, hát nagyon nagy hatású, és hát Magyarországon is, mert hiszen a magyar fiatal írók, azok figyeltek a vajdasági irodalomra, sokkal inkább, mint a felvidékire, meg az erdélyi magyarra, érdekes módon. Éppen azért, mert Jugoszlávia egy ilyen különös köztes állapotban volt, tehát ott sokkal jobban érvényesültek a nyugati hatások, amelyekről ugye úgy gondoltuk annak idején, hogy hát érdemes megnézni, hogy mit csinálnak Nyugat-Európában az irodalomban. A felvidéken erre nem volt lehetőség, és az erdélyi magyar irodalom pedig másképpen fejlődött. Bár ott a román hatás, meg a román hatás révén a francia nem elhanyagolható. De visszatérve a Kormány eltörésben című vershez, úgy kezdődik, hogy én lenni, én nem tudni magyar, élni külföld élet, pénznyelv zászló, himnusz bélyeg, elnökök vezérek. Előkotorni megfelelő ott, ahova érek, mi meghalni mindnyájan, úgyis téves csatatéren. Koponyánkból a habverő nyele kiáll, világ, proáriai világ, kontraáriai, ez lenni vers, szavak kínai falát, megmásza a halál, stb. És hát úgy a vége az, mindjárt mondom, úgy hangzik, hosszú vers egyébként, szokták ilyen egyfelvonásos monológba is szokták előadni, hogy én két gyerek, én motorfűrész, erdővágni fa, én gomba, én madár, én különféle vad, különféle tárgy, név nem tudni, délután sötét, fáradt, este kemény szivornya, asszony lepedő ágy, klitoris, rátenni új, nem gondolni, kollektív, nem gondolni, privát. Hát ezt nagyon hatásosan lehet elmondani. Mai szemmel nézve nem minden sora jó, de az egész összhatása mégis szíven üti az embert, és igen, ebben benne van a jugoszláviai, a jugoszláv vendégmunkásoknak a sorsa, és ezek közé tartozott ugye a magyarság is. Maga Domokos István, aki szintén 40-ben született, mint Olna Jottó, elég hamar elment Svédországba, megnősült. Ő jazzzenész volt.
A Domokos István?
Igen, ő jazzzenész, abból élt, hogy dobolt, és hát végig dobolt a Jugoszláviát, mint jazzzenész, és aztán külföldön is tudott.
Ő tavaly halt meg egyébként.
Igen, ő 2024-ben halt meg. És egyszer egy ünnepségen még beszélhettem is, és elmondhattam neki, hogy milyen nagy hatása volt rá, mert őt nem ismertem személyesen. Na most ez a vers, ez egy olyan történelmi eseményt előlegez meg nekünk, amelyik Magyarországon máig érvényes. Tehát tulajdonképpen mi később kerültünk bele ebbe az örvénybe, később kezdtek kimenni magyarok Nyugat-Európába, meg a világba, és hát miután ez körülbelül 800 ezeres tömeg most már, és ők nem igen fognak visszatérni, és az unokák már nem fognak tudni nagyon magyarul. Tehát bizony ez a Kormány eltörésben című vers, meg annak a hangulata máig érvényes. Na most a másik, egy következő nemzedékbe tartozó, igen jeles költő, Sziveri János, aki 2000-ben halt meg Budapesten, 36 éves korában. Szívbeteg volt, és hát ő az elsőrendű született költők közé tartozik, és egy kicsit olyasmi, mint Baka István. De ő sötétebb tud lenni, és ő megtartotta a formát, amit Domokos meg Tolnai nem, és ő kötött formában írta meg a kifejezetten avantgard költeményeit, ami mondjuk a magyarországi költészethez annak idején közelebb állt, és az erdélyhez máig közelebb áll. És képes volt szonett formában is újat mondani. Néhány versét hadd olvassam föl, mert nagyon tehetséges ember volt szegény. Genezis. És lőn az ember, és lőn vad élvezet. Élet halál közt a szál, ha elszakad. Biggyezthetem bár ideges ajkamat. Nem vagyok más, csak újabb rászedett. Varsájába csal az őrlő gépezet, s a nyállal együtt a falra felragad. A szétfröccsenő szidalom áradat, szajhák és pártütők fognak most kezet. Az institúció originális szorításából a gazság kilábal, s igazságfosztásra készül már is, duhaj őrangyal szentelt fugyos lábbal, bokám citerál félelmében énettől, ments meg legalább az örök élettől. Hát ez nem az a derűs és világpolgári hangulat, és jól érezte, hát ő a 80-as években ottan nagyon sokat küszködött, hogy életbe tartsa valahogy az új szimpóziumot, és hát bizony sok-sok galátság követődött el akkoriban. Tudjuk, hogy a kisebbségi népcsoportokon belül azért igen nagy szokott a konfliktus lenni, és igen mélyre hat. Ezt Erdélyben is látjuk, a felvidéken, de a Vajdaságban is így volt. Álomdal, szintén Sziveri Jánostól. Csicsija bubúja, görbe egér fújja, folyassa véredet. Kioltom életed. Kozmás, mint a kása, szemed ragyogása. Csapjuk el a fényeket, ha taposom erényedet. Gyöngéden belezlek, miközben megeszlek. Tested csak az lássa, ki újra kiássa. Hát ez a fajta gyilkos szerelem, ugye József Attilánál is jelen szokott lenni annak idején, és hát Sziveri ennek nagymestere volt, ennek a gyilkos érzelemnek. Pók álom. Eső után alakulunk reggel korán, asztalomon papírok közt, Biblia korán. Citromfa, kaktusz az udvaron, érik a megy, Pannoniában szemét domba hegy. Ki ez mégis, aki felém veret? Vágni készül a bukszámon eret. Vagyok még, de olyan, mintha nem lennék, amit mondok, már csak nyelvemlék. Reket sóhaj zihál az ablak alatt, a levegőbe sárként beléragadt. Nem zavar már semmi, csupán amit látok. Halszám a szennyvíz felszínén tátog. Fogva tart a keleti misztika, csöndje, zaja, folyik bennem a hitvita. Az, hogy élek, elegendő halálok, amíg jobbat nem találok. Hát kínos, igen. Ott vannak a József Attila reminisztenciák, Radnóti reminisztenciák, de közben meg szándékosan nem tartja a ritmust időnként. Kínosan rímel, tehát teljesen modern. Teljesen modern. Merénylet, ezt talán még hadd olvassam föl tőle. Már akármit észlelünk, nincsen arra szó. Elvegyülünk benne, mint levesben a só. Burokban éldegélünk, amit ha kirágunk, szétfolyik általa szörnyeteg világunk. Hát igen, hát igen, hát ha arra gondolok, hogy az a polgárháború mivel járt Jugoszláviában, hát ez igazi költészet. Ez hát nem igen, akármi. Mondjuk,
igen, érezte a jelenét, és megsejtette a jövőt, mert mi most az ő jövőjében vagyunk, ugye?
Igen, erről még egyet. Nem idézek a hosszú Bábel című verséből, ami az utolsó ilyen nagyobb verse, ami a kórházban íródott csövek között. A holnap őse. Itt még Adi is belekerül, ugye? Kivált meg engem, s ki árul be újra? Olyan-e, aki nevemet sem tudja, és kocsvasztáson kívül máshoz nem ért, de túladna rajtam ezüst pénzekért. Eladna, mint a malacot, súlyra. A nótát egész ügyesen fújja, s tenyerébe csörgetik értem a bért. Maroknyi vasdarab, lényem ennyit ért. Csepürágok, gazok s együgyűek, megválasztja mindenik a cinkosát, hallgatózások szinte fáj a fülnek. Vitatni mégis minek élők jogát parázna hitszegéshez, gyilkoláshoz. Rombolhatunk, a holnap úgyse mást hoz. Ez igazi körtészet, érdemes megismerkedni, mert fönt van a neten, meg lehet találni. Hát ez két nagyon különböző ember, de mind a kettő ennek a különleges jugoszláviai vajdasági helyzetnek a terméke, hogy úgy mondjam, és hát a magyar irodalomé természetesen, és hát nem olyan nagyon derűs, amit ők mondanak. De most természetesen most a prózákat nem idézem, mert hát azért írtak jelentős műveket a vajdaságban. Az az érdekes a dologban, hogy tulajdonképpen már a 20-as, 30-as években elkezdődik a vajdaságban Szenteleki Kornél által, aki tulajdonképpen Stankovics névre hallgatott igazán, tehát szerb a származása, de Pécset nőtt föl, és úgy gondolta, hogy magyarul kell írnia. És aztán visszakerült a vajdaságba, és Kalandja néven indított egy folyóiratot. Írt egy regényt is, de az nem annyira fontos, mint a jelenség maga, hogy megpróbálta összehozni a szerbiai, a délszláv irodalomat, meg a magyar irodalmat. És ugye meghalt korán, még a 30-as évek elején. De volt mire hivatkozni, amikor a kölcsönös dúlások és gyilkolászások után egy kis enyhülés lépett be, ugye lépett föl a 60-as években hát Jugoszláviában, meg a Vajdaságban is. De most ez a gyilkolászás, hát ez azért nem volt akármi. Ez 1848-49-ben indult Szent Tamásnál, de hát ott ugye az osztrákok sikeresen állították szembe a szerbeket, meg a magyarokat, és attól kezdve ez a délvidék, amit leválasztottak Magyarországról a monarchia idején tudatosan, ami sok nemzetiségű volt, magyarok, szerbek, svábok, tótok, rácok, oláok, mindenki ott volt, görögök, görög kereskedők. Ez a sok nemzetiségű vajdaság, ez nagyon sokáig tudott évtizedekig, 1914-ig aránylag békében együtt élni. Hát aztán jött az első világháború, amelyik mindent elrontott, tudjuk napjainkig hatóan. De volt mire hivatkozni, tehát elég nagy volt azoknak a száma, akik mind a két nyelvet tudták, tehát magyarul is, meg szerb-horvátul is tudtak, és akik kölcsönösen megbecsülték egymást, tehát ezt azért ne felejtsük el. És ennek a terméke, ez a két jelentős költő is, Domokos László, meg Sziveri János. Na most Tolnai Otto különleges alak ebből a szempontból, hogy hozzá is elérjek. Akit részletesebben érdekel a dolog, az idén áprilisi jelenkorban körülbelül a lap fele vele foglalkozik, és sokan írnak nagyon érdekeseket, meg érvényeseket róla, de már korábban is írtak róla sokan. Hát sok magyar költőre hatott, meg barátjuk volt, Parti Nagy Lajostól kezdve egy csomó ember. És fontos személy volt, és Hát Tolnaira Jancsó Miklós is fölfigyelt, és egy monodrámáját, Ladikatalan játszott el annak idején is. Tehát ez az avantgard, amihez Magyarországon igazán közvetlenül nem lehetett hozzáférni. És hát a párizsi magyar műhely az elég szűk körben terjedt. Azért mégis Jugoszlávia itt volt a szomszédban. És Jugoszláviában nagyon érdekes kulturális események zajlottak a vajdasági magyar irodalmon kívül is, ugye a BITEF, amire már többször utaltam, ez a színházi fesztivál, avantgárd színházi világfesztivál, amelyik elég nagy magyar nézőközönséget is vonzott. Forgács Andrásnak van például a Marko Ristićről, egy furcsa avantgárd szerb rendezőről, egy nagyon érdekes portréja ebben a jelenkorban, amelyik Tolnai Ottóra emlékezik, és érdekes, hogy az avantgárd az a magyar nemzetiség ellen is bevethető volt. Szóval azért bonyolultak a dolgok, és hozzájárult a Szabadkai Magyar Színház megszüntetéséhez egy időben. Újra van egyébként. Elég az hozzá, hogy Tolnai Ottó nem formában írt, és nem lehet tulajdonképpen értelmezni, hogy mit is írt tulajdonképpen. Ő rengeteget írt. Prózát is írt, meg úgynevezett verset is írt, és nagyon nehéz megmondani, hogy mi, de furcsa, különös. És a különösségében értem, hogy felszabadító volt. Azokra a magyar költőkre, akik a 60-es, 70-es, 80-as években valami más hangot kerestek, és úgy szerettek volna felszabadulni a magyar költészetet nyűgöző formai, meg tematikai kényszerek alól. Fölolvasok néhány Tolnait, hogy lehessen érteni, hogy miről beszélek. Az a drótkupolás egérfogó közepén pörkölt szalonadarabkával az eszményi egérfogó. A Szent Péter bazilikára emlékezteti a Rómát járt embert. Nagyanyám leánykorában járt Rómában, még most is őrzi a Szent Péter bazilika fényképét, őrizzétek ti is békebeli drótkupolás egérfogókat, de azért kíséreljétek meg még időben kihúzni kisujjatokat, fejeteket, már késő. A megváltó fény köszörült koszorúja övezi. De most furcsa, ugye ebben van egy világpolgár, aki hát hivatkozik a Szent Péter Bali, de közben meg bejön a nagyanya, meg nem tudom micsoda, meg egy, szóval ilyen kisszerű hasonlatban. Furcsa. Én nem mondhatom, hogy nem líra, mert hát egy-egy szám első személyben beszél. Furcsa. Mitől vers? Nem is tudom tulajdonképpen. Egy másik. Egy váza virág, nem is virág. Az első zöld gaj. Benyitok s ott az asztalomon. Mit csináljak? Mit ne csináljak? Ne vegyem fogaim közé. Ne ugorjak ki vele az emeletről. Szánként csapkodva kezemmel inkább boncolt fel a verebet, házi asszonyot ki tudja miért már hetek óta a jégen tartja, preparált ki szárnyát, bámult a szárny szerkezetét, a szárny szerkezetét, az első zöld gajat, égszínkék tintád, valaki felvizezte égszínkék tintád, nem égszínkék, gépet fekete pántikáját lobogtatja a szél.
Te de nem gondolod, hogy ebből így árad a 60-as évek levegője igazából? Mit tudom én, amikor a John Lennon megismerkedett Yoko Onoval, akkor annak volt egy kiállítás. Most a Yoko Ono mennyire művész, azt most toljuk félre. A kiállításon az egyik főtárgy egy alma volt, amiben Yoko Ono beszúrt egy szöget. És akkor ennek valamit kellett volna jelenteni. Nyilván a korszakban azt mondtak, hogy értem. Én utólag azt mondom, hogy ez egy mahe, ez semmi. De ez a különössége, a furcsasága, az össze nem tartozó dolgoknak az összepasszítása, ez valahogy ebben a versben is benne van.
Persze, de éppen azt mondom, hogy furcsa. Igazából említettem, hogy a Domogos István az jazzzenész volt, hogy nem volt nekik zeneszerzőjük a Vajdaságban. Na, ez egy érdekes dolog, mert Magyarországon volt. Hát ott van Bereményi Cseh Tamás.
De van egy tegedű művész azóta.
Az más, de ő nem írt verseket. Hát. Tehát nem irodalom. Tehát tulajdonképpen a popkultúra az zene nélkül jött létre a Vajdaságban. Ez nagyon érdekes. Noha, hát azért volt összekötők a Vujicsis Tihamér. Hát személyesen ismertem, egy tüneményes ember volt, és mindent tudott. És hatott külön a balkáni zene a magyar zenészekre, hát a Sebőékre, meg másokra, meg az Illésékre, mindenkire hatott azok a ritmusok a balkán. De a versekben nincs meg a zene. Tehát ők zeneszerző nélkül voltak kénytelenek megcsinálni, amit például a John Lennon a szövegé, vagy a Bob Dylan, ugye? Tehát nekik nem volt zenéjük hozzá. Ez egy érdekes dolog, és hát ezzel küszködtek, de közben meg ez felszabadítólag hatott azokra a magyar fiatal költőkre, akik szerettek volna valami mást.
Ez a 60-as évek vége, ez Magyarországon is a nyitás volt, ugye? Nem Jugoszlávi értelemben, és aztán megkérdezném, hogy Jugoszláviában miért működött ez picit másként, de én azért arra emlékszem, hogy nagyon fiatal, 14-15 éves lehettem, amikor ilyen nagyon vékony sorozatokban elkezdtek nyugat-európai szerzőket, tehát például a Sartre-nak a Fal című kis kötete, az emlékszem, az megvolt nekem, és egy több ilyen is volt. Tehát gyakorlatilag ez a nyugati kultúra valamennyire jelen volt Magyarországon is.
Természetesen jelen volt, de nem egészen az avantgard. Tehát a magyar avantgard az nagyon csenevész volt annak idején, és nem tartott sokáig. És hát Kassák, meg Máca János, meg nem tudom, egy-két nevet tudunk mondani, és aztán visszafordult Trianon után, visszafordult a klasszicizálásba. Ugye azok, akik szabad verssel kezdtek, Íj és Gyula, meg József Attila, meg a többi, azok nagyon gyorsan visszafordultak egy olyan irányba, amit itt a Sziveri János mutat nekünk. Hát szonetbe írja meg ezt a borzalmat, amit ő tapasztal az életben. A Nagyvilág ugye 56-ban alakul, a Nagyvilág című folyóirat Magyarországon, és elkezdik nyomni, és aztán az Európa könyvkiadóba. Megjelenik mindaz, ami korábban az 50-es években be volt tiltva. És hát Kafkától kezdve Camus, meg Sartre, meg az egész...
Korabeli amerikaiak, igen.
Igen, mindenki, és rendkívül népszerű lap a Nagyvilág, és nagyon népszerű ez a több sorozat is az Európa kiadóba. Tehát ezt olvassuk mi is, csak éppen a jugoszlávok egy kicsit előbb jutottak hozzá, és máshoz. Tehát a filozófiai irodalom, ez a nyugat-európai modern filozófia, ez ott előbb hat, mint Magyarországon. Erre tettem utalást, hogy én szerb-horvátul jutottam ezekhez hozzá 20 évvel korábban, mint itt nálunk. És hát nyilván, akik tudtak jól francia-németül, tehát a filozófusok, azok már előbb ismerték, de a nagy közönség az irodalmi lenyomatát később kapta. Na most nagyon érdekes, hogy van párhuzamosság a vajdasági magyar irodalom, meg a jugoszláv színházi törekvések között. Én elég sokat jártam oda színházba. Szerb-horvát nyelvű színházakba. A magyar az nem volt annyira érdekes, és rendkívül jól adták elő az abszurd drámát, ahogy Magyarországon soha nem tudták előadni. Szenzációsan játszották. A belgrádi drámai színház, meg az Atelier Dvestodvánász.
Ez Zentán is volt egy ilyen színházi kísérlet.
Rengeteg ilyen volt, ma is van, hát mondjuk sokkal radikálisabbak a szerbiai, a vajdasági magyar rendezők, mint az itteniek. Ez igaz a románok, a romániai magyar rendezőkre is. De ez párhuzamosan ment azzal, ami az irodalomban történt magyarul, de nem színházi jellegű szövegek. Egy csomóan írtak hosszú monológokat, és hát be is mutattak néhányat, erre már tettem utalást. De tulajdonképpen, ami őket különlegessé tette irodalmilag, egyik az, hogy ők teljes jogú jugoszláv és világpolgárnak érezték magukat, mert utazhattak. Ez az egyik, ami Magyarországon nem volt meg. A másik, hogy kisvárosi volt ez az irodalom. Akár Szabadkán, akár inkább Újvidéken jött létre, és hát inkább Újvidéken persze. azóta központ, és ott volt egy magyar tanszék már akkor, és azóta is van. Ez egy kisvárosi mentalitást, egy tulajdonképpen egy konzervatív mentalitást, és közvetlen egymást megtapasztaló, emberileg egymást megtapasztaló mentalitást hordozott, ami Magyarországon elveszett. Magyarországon már tulajdonképpen csak Budapest volt, és ez a kisváros, ez valamikor a 20-as, 30-as években eltűnt a magyar irodalomból. Ami a századforduló volt tulajdonképpen. És ami megvan Erdélyben is, még mindig, vagy megvolt abban az időben. Na most ez a kettősség, ez nagyon különös dolgokat hozott létre. Én jártam Bori Imrénél a lakásán, meghívott meg. És nagyon érdekes volt, hát ő akkor az avantgard irodalmat már, mint irodalomtörténész földolgozta meg, Lezsáról volt, Miroslav Lezsáról volt egy monográfia. És engem megdöbbentett, hogy abszolút avantgard kategóriákban gondolkozik egy vidéki, igazi, konzervatív magyar professzor. Szóval ez a kettősség, ez nagyon furcsa eredményeket hozott létre, és aztán ez továbbment a Hídban, és szerintem még Bordár Győző alatt is, aki aztán a Bányai János után a főszerkesztője volt. Rendkívül érdekes. Gerold László például, akit említettem, hogy barátom lett, vagy én lehettem az ő barátja, pár évvel idősebb volt nálam. Ő a Világszínházat ugyanúgy szemlézte, mint a jugoszláviai szerb-horvát nyelvű, meg makedon nyelvű előadásokat, meg a magyar előadásokat. Tehát egyszerre volt provinciális színikritikus, mert hát egy provinciában élt, és ottan mindent leírt. Meg olyan ember, aki pontosan tisztában volt, hogy a Világszínházban mi zajlik. És ez nekünk nagyon sokat segített. Ő személyesen is segített, mert amikor Kaposvárott volt Ács Jánosnak az a híres rendezése, a Mara Szád, akkor én szóltam a Geroldnak, és a PITEF szervezői, miután szólt a Gerold, nekik elmentek eszékre egy vendégjátékra, és úgy hívták meg a PITEF-re. És így nyerte meg az előadás, amihez nekem egyébként nem volt közöm. Így nyerte meg mind a három díjat, és így maradt Babarczi igazgató, meg menet közben ugye az a célra váltotta. De aztán a nagy siker miatt nem lehetett leválni. Tehát ez az eleven kapcsolat, meg hát az Őrsi István imádott oda járni, meg nagyon sokan, tehát akiknek egy kicsi avantgard beütésük volt, vagy volt érzékük az avantgardra, azok Jugoszláviába jártak a 60-as, 70-es, 80-as években töltekezni.
Én gimnáziumi kosárcsapattal voltam a Zentán, rottoniakkal játszottunk, hát hagyon vertek bennünket mondjuk, de éreztem egy nagyon furcsa megvetést az ottani magyarokban a Magyarországgal szemben. Egyszerűen ilyen orosz csicska országnak tartották, és érzékeltették velünk, hogy ők szabadabbak, ők ismerik a nyugatot, tehát, mint mondta, hogy előbbre tartanak, tehát a hatások közvetlenebbül éri őket. Ezt mind éreztem, nem tudtam megfogalmazni, de éreztem rajtuk. Tehát kicsit úgy kezeltek, mint egy Budapest egy ilyen falubelit, aki betoppan a szütyőjével benne a szalonnával, kenyérrel. Tehát volt bennük egyfajta jugoszláv gőg, nem tudom másként mondani.
Igen, és nekik volt tengerük. Tehát a jugoszláviai magyarok, azok a tengert, mint saját tenger, az Adriát, mint saját tengerüket használták és élvezték, szemben a magyarokkal, az igazi magyarokkal, akiknek a nincs tengerük. Tengert, akiknek nincs tengerük. Ez egy nagyon érdekes tudat volt, hogy az az övék.
Jó, hogy mondod, mert ugye itt van ez a Költő disznózsírból című kötet, Parti Nagy Lajos kezdte el a beszélgetéseket Tolnai Ottóval, a Magyar Rádióban mentek ezekre. 1998-ban kezdődött, aztán 2005-ben jelent meg a szöveg, ami egy óriási teljesítménye Parti Nagynak, hogy egy élő beszédet át tudott menteni. Leírt beszédbe. És emlékszem, hogy míg mentek ezek az adások, Eszterházy azon idegeskedett, hogy mi lesz ebből, amikor szöveg lesz. Mert ez az áradása, hogy ő beszélt. És itt két dolog van, egyrészt a tengerélményről beszél. Az egy feledhetetlen, amikor itt szemben áll ezzel az óriási kékséggel, ami rázódul, fél tőle, imádja, szerelmes, gyűlöli, stb. De csak egy pár mondatot hadd mondjak ebből, hogy hogy beszélt. Mert ez az ő beszélt nyelve ebből a kötetből. Azt mondja, az üvegfúvók a nagy fekete jazzzenészek fehér megfelelői. Valahol azt olvastam, az üvegfúvók tüdeje tele van láthatatlan üvegszilánkkal, hogy majd mindegyikkel ezek a láthatatlan üvegszilánkok végezzenek. Tüdöm, szívem, lelkem, én is ilyen üvegsünnek, üvegtűpárnának tudom. Innen tehát a zihálás, fuldoklás az élőbeszédben is. Úgy csak, hogy aki még nem olvasott Tolnai Ottot, akkor egy pici pár mondat. Ez erről a kötetről, ami tulajdonképpen az ő élete, beszélnünk kellene egy kicsit, mert valamiképpen az ő gondolkodásának a misztikuma is benne van, ahogy hogy próbál láthatatlanból láthatót csinálni, hogy próbálja összekötni a hétköznapi ember számára nem érzékelhető dolgokat, hogy terem kapcsolatot, asszociációkat. Tulajdonképpen egyfajta misztikus összefüggés rendszerben élt az életéről, nem is úgy tűnik, például a számok misztikájában. Itt ebben a kötetben a 13-as számmal játszik például. Hogy ez mi?
Hát ő annak idején ugye járt Újvidéken egyetemre, és aztán Zágrábban járt a filozófia szakra. Na most a 60-as évek végén a zágrábi filozófia szak az hát erősen nyugatos volt. És hát ezek az áramlatok, amelyekről említést tettem, abszolút jelen voltak. Tehát ő azt nem tudom, hogy elvégezte, nem végezte el végül is, hogy volt-e diplomája. Mindegy, de oda járt egy, azt hiszem, 2 évig. Ez az egyik. A másik, hogy ő tulajdonképpen, mint képzőművész is csinál dolgokat, és nagyon sok képzőművészeti kritikát írt. És ezek azért arra vallanak ezek a kritikák, kiállítások megnyitói, meg azokról kritikák, meg mindenféle, hogy ő ehhez elég jól értett. Tehát ő bedolgozta magát. És a távol-keleti művészetet is ismerte, mint hát tulajdonképpen ez a naív művészet, ugye a naív festészet Jugoszláviában eleve elég erős volt már a 20-as, 30-as években. A Klezsának is vannak erről, Krsto Hegedušićról például van egy nagyszerű eszéje, aki naív, vagy árnaív festő volt, és tulajdonképpen ez a szemlélet, ez hatott a vajdaságiakra sokkal inkább, mint a magyarországiakra. És még inkább, mint a felvidékiekre. Úgyhogy neki ez úgy valahogy együtt volt jelen egy ilyen nagyon nagy tulajdonképpen grafomániával, most nem tudok más mondani, hát ő írt folyamatosan, és a maga életét és a maga gondolatait jegyzetelte tulajdonképpen. És ebben olyan szabadságra tett szert, amit a görcsös magyarországiak, akik ilyen-olyan, ezt már mondtam, hogy formai meg tematikus kényszer alatt szenvedtek, ezek irigyeltek. Na most én nem tudom megállapítani most, hogy ezek mint önálló művek megállnak-e a lábukon. Fogalmam nincs. Egy kicsit olyan szokták hasonlítani Orevec Imréhez, akinél szintén az, hogy mikor írja a prózát, meg mikor a verset. Tulajdonképpen ez mind lírikus, kivéve amikor a nagy regényeket írja. Na most ez egy érdekes dolog. Hát annak idején én elsőként írtam Orevecről egy kritikát az első kötetéről, és nagyon érdekesnek találtam. És találkoztam Vas Istvánnal, és azt mondja nekem, hogy olvastam, amit írtál, hát ez nem is költő. De mondtam, szerintem azért mégiscsak az. Tehát bizonyos koordináta rendszerből ez nem egészen megítélhető. De hát ez tulajdonképpen tovább ment, és a mai versek nagy része, amiket olvasunk akárhol, ahol még egyáltalán verset közölnek, jelenkorban, vagy mozgóvilágban, vagy az ésbe, ugye. Tulajdonképpen azok olyasmik, mint a Tolnai Ottó versei, vagy szövegei. Tehát szövegeket írt, amelyekben a lírai késztetés benne van. mert hiszen az ő fejében jönnek össze ezek a furcsa gondolatok egyszerre, de közben meg nem látom azt, hogy ez külön képalkotás lenne, vagy külön erőfeszítést tenne arra, hogy ezeket megformálja. Nagyon különös. Erre a képzőművészetire visszatérve olyat is hoztam. Ez a foglalkozása, ez a címe a versnek. A kanalizáció Fujiyamát ábrázoló fedeleit heggeszteni a karimájukhoz. Nagy szakértelemmel. Én valóban ismerem Hokusai művészetét. Hegeztem szépen sorban, Hokusait hegeztem. Hallom, mögöttem összesúgnak, ez a foglalkozása, hegeszti Hokusait. Van, aki megsajnál, azt mondja, még a Fujiyamából is sok, naponta több százat a kanalizáció karimájához hegeszteni. Hegeszti Hokusait. Putyin jön, Trump, hegeztem Hokusait.
Hokusai ugye egy japán festő.
Na most, hát nem olyan régen írhatta, ugye, hát mondjuk 4-5 évvel ezelőtt is volt Putyin meg Trump. Furcsa. Na most hát ebben benne van a világnézete, hogy menjenek a fenébe, ugye, nyalják ki a seggét, és hogy közben meg van valami, ami időtálló, meg örök, meg nem tudom, egyszer lehet magyarázni, meg lehetne elemezni. De furcsa. Furcsa, különös.
Hát, majdnem azt mondtam, hogy igen, hát ezt olyan, amit csak ő tudott előállítani, de hát ez minden alkotóra igaz, úgyhogy ezzel nem mondtam semmit sem, mindegyik összetévezhetetlen. De ebben nem, valahogy úgy van ez, azt hiszem, hogy a Mikszát írta a Jókai Mór élete is korábban, hogy a Jókai hangja az, amire az olvasó vágyik. És lehet, hogy Tónai esetében nem azon gondolkozol, hogy mit jelent ez, vagy hova akar vinni, hanem a hangjával vagy vel. Belemerülsz, és egy idő után rájössz, hogy nem kell magyarázkodnod magadnak, hogy ez micsoda. De lehet, hogy nincs igazán, persze.
Igen, a szabadságot szerették benne, ezt a kötetlenséget. Miközben azért ez a vajdaság, ez nem olyan nagyon volt szabad. Hát nekem, miután ott töltöttem hónapokat, vannak bizonyos, meg aztán sokat utaztam egy időbe vissza még, ilyen-olyan fesztiválokra, meg egyéb helyekre. Szóval nem volt olyan nagyon szabad ez a vajdaság. Ez egy látszott szabadság volt, amit a titóik biztosítottak, hogy felmutassák, hogy ők mennyire liberálisak. Általában Kelet-Európa ez szokott lenni, hogy felmutatjuk a kultúrát, hogy hú, nálunk még ezt is lehet, és közben meg kemény rendőrállam van. Én ezt saját bőrömön is tapasztaltam. És például rendkívül nehéz volt külföldinek engedélyt szereznie, hogy kutasson a Matica Szrcka újvidéki könyvtárába. Hetekig tartott, és aztán 2 hónap alatt kellett elolvasnom a teljes 19. századi délszláv drámairodalmat, mert nem volt több idő, és hát Magyarországon nincs meg. Természetesen a magyarok mindig azt hitték, hogy ők a kultúrfölényük miatt hát őket nem érdekli a környező népek irodalma. És hát nagyon hiányosak a magyarországi könyvtárak.
Hatos Pál mondta, amikor egyezkedtünk, hogy ő ebben most nem venne részt, mert nem olvasott sem elég Tónai Ottót, sem nem hatott rá olyan mértékben, és azt mondta, hogy, és ebben nagyon igaza van, hogy és Magyarországon viszont rettentő a magyarországi magyar lakosságnak az adóssága a határon túli magyar irodalommal szemben, mert nem ismerik jól. Miközben gyakorlatilag mindent kiadtak Magyarországon, már a Kádár korszakban is, bár ugye akkor is voltak ilyen kedvencek válogatottak, ugye Sütő András, akivel kapcsolatban, amikor meghalt, akkor fölhívtam Kolozsvárot, az egyik magyar írót, nem mondom a nevét, mert azóta szerintem megbánta, meg is halt már azóta, hogy akkor beszéljen a Sütőről, és azt mondta, hogy annyit tudok mondani, hogy elénk állt, elfedett bennünket, Budapesten csak róla beszéltek. Hát most legalább ez megváltozik. Hú, mondom, hát azért ez nem éppen egy sírató.
Igen, volt ilyen is, de azért olyan is volt, hogy vajdaságiak időnként be voltak tiltva Magyarországon. Hát például Sinkó Ervin, akiről külön beszéltünk, és hát aki ugye végül is horvátul írta az élete utolsó harmadában az írásait, eszéit, és azok nincsenek meg magyarul azóta se. És elég sokan vannak persze, akik átjöttek. Hát a polgárháború elől a 90-es években, és hát nagyon érdekes dolgokat tudnak mesélni, hogyha megkérdezi az ember. Váradi Tibort ismerem, aki ugye miniszter is volt, igazságügyi miniszter. Ő benne volt az új szimpózium vezetőségében annak idején, mint szerkesztő. Nagyon jókat tudnak azért mondani a jugoszláv elnyomó hatalomról, miközben ugye nagyon sok minden meg volt engedve, ami Magyarországon nem. Teljesen önkényes volt a magyarországi kultúrpolitika, és időnként nem lehetett tudni, hogy miért. Révész Sándornak van most az egyik tavaszi mozgó világban Acélról, Acél és a képzőművészet viszonyáról egy nagyon érdekes cikke, hogy nem lehet tudni, hogy mit miért engedett, mit miért nem engedett, kiket igen, kiket nem, hogy teljes katyvasz az egész, és ez vonatkozott a kisebbségi irodalmakra is. Tehát nyilvánvalóan voltak kedvencek, akik úgy találták a kisebbségi irodalmakból, hogy ők igen, mások meg nem. De olyan is volt, hogy kisebbségi újvidéki szerző Magyarországon tudott megjelenni. Például Fülöp Gábor, akit ismertem még az egyetemre, egy fiatal, nálam fiatalabb ember, és nem ott jelent meg. Isten tudja, hogy miért. Ezek nehezen követhetők.
Hát van egy történet Acélról, valahol talán Pécset megnyitott egy ilyen avantgárd kiállítást, tehát gondolom akkor a 60-as évek közepe vége, és ott volt a városi pártitkár, aki elszörnyedve nézte ezt a nagyon nem proletár költét, vagy micsodát festészetet, és aztán karon fogta, és azt mondta, ez nem magának való X-szertárs, és így kivezette, és közben így lapogatta a hátát. Eltelt egy hét, és Acél bezáratta a kiállítást, nem a pártitkár, ő.
Igen, szóval Révés Sándor nagyon jó sztorikat tud, hasonlókat ebben a cikkén. Érdemes elolvasni, mert tanulságos, hogy időnként nagyon is a véletlen dönt. De ez Jugoszlávián is így volt. Tehát voltak olyan partizán írók, némelyikük aztán nagyon nacionalista lett, akiket futtattak a titókorszakban, és aztán másokat futtattak. Hát volt olyan költő, ugye, akit aztán elítélt a Hágai Nemzetközi Bíróság. Költő is pszichológus, ugye, aki hát vadnáciként, vadnáci vezérként végezte a népirtással. Nagyon furcsa dolgok voltak. Ez a vajdaság, ez érdekes volt addig, amíg ott megfelelő létszámú magyarságért. Nagyon megfogyatkozott természetesen. Hát a 60-as években még olyan félmillió magyarról beszéltek. Hát most a töredéke él ottan, mert vagy Magyarországra jöttek át, vagy nyugatra mentek. És ugye betelepítés folyik minden nemzetiségi területen, és hát Boszniából, meg Crnagorából telepítettek be ottan egész falvakat a vajdaságba. Hát ez szokott lenni mindenütt, ahol nemzeti kisebbségek maradnak, és hát egy évszázad körülbelül elég, hogy nagyjából eltüntessék őket. És hát ez történt a vajdasági magyarsággal is.
De ez a fajta irodalom, amiről beszéltünk Tolnai Ottó kapcsán is, tehát a vajdasági magyar irodalom és a magyarországi magyar irodalom, erről mondtad, hogy nem feltétlenül vannak kapcsolódási pontok, de mindenképpen van egy kíváncsiság azokban, akik ki akarnak törni a megszokott keretekből. De ez azt jelenti, hogy ezek az irodalmak, ezek mások, mint a miénk, amit itt megszoktunk. És lehet, hogy lehetne használni ablakként a világra?
Hát ekként használták a magyar szerzők, a fiatal magyar. Ekként használták, igen. Igen, persze. Lehet. Az az érdekes...
Ma is?
Hát nem tudom. Ma azért ezek a nemzeti irodalmak nincsenek nagyon jó. Tehát például a szerb irodalom nincs nagyon jó helyzetben. Ami érdekes és utólag tűnt fel nekem, hogy volt egy egész jelentős szerb líra, velem egykorúak, vagy nálam egy kicsit idősebbek művelték szerbül. Ők nem is tudtak magyarul. Hát ők szerbek voltak. És hát a legnagyobbjuk Milutin Petrovics. Most halt meg pár éve. Idősebb volt nálam pár évvel. Nagyon nagy költő. Egyáltalán nem hatott a vajdaságiakra. Egyáltalán nem hatott. Vaszkó Pópa, aki hát tulajdonképpen, mint vajdasági román, ugye, román volt az anyanyelve, aztán szerbül írta a verseit, és hát tulajdonképpen világhíresség lett. Nem hatott a vajdaságiakra.
Miért?
Nem tudom miért. Furcsa. Voltak mások, inkább ilyen prózaírók, meg egyebek, akik úgy hatottak, lehet látni, hogy meg a Danilók isnek a szemlélete. De az igazán nagy lirikusok annyira nyelvben vannak. Tehát ez a Milutin Petrovics is tulajdonképpen egy olyan vonalat folytatott, ami nincs a magyarban. Egy Nastasijevics nevű fantasztikus nagy szerb költőnek 30-as évek a nyelvi költészetét folytatta, és ezt nem vették át, azt a fajta nyelvi humort, amit nálunk például a Partinat csinált meg. Meg ez a Fülöp nevű srác is, akit említettem, tehát benne is van ilyen nyelvi készség. Tulajdonképpen nálunk a nyelvi őrület az Vörösnél van meg, Vörös Sándornál van meg, teljesen függetlenül a szerb líra fejlődésétől. Tehát ez érdekes, hogy az nem hatott.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Spiro Györggyel beszéltünk, Tolnai Ottóról és a vajdasági magyar irodalomról. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.